dicsértessék a Jézus Krisztus. A tridenti zsinat idejére katolikus gondolkodók, tudósok egész nemzedéken nőtt fel kontinensszerte, olyanoké, akik a hitvédelemben, míg mások a teológia vagy a lelkiség megújításában képviselték a reformok és a megújulás szellemét. Ehhez a körhöz tartozott Leonard Lace, ismertebb nevén Leonardus Lessius is, az ekkora birodalomhoz tartozó németalföld szülötte. Lessius a fontos kikötőváros és nyomdaipari központ mellett fekvő Brecht bei Antwerpenben látta meg a napvilágot 1554-ben. Alig 18 évesen lépett 1572-ben Jézus Társasága tagjai sorába. Rendi tanulmányait Douai kollégiumában és a kollégió Románó falai között végezte. Az utóbbi helyen olyan mesterei voltak, mint a kiváló bölcselő Francisco Suárez, vagy a korabeli hitvédelem legnagyobb alakja Roberto Bellarmino. Tanulmányai végeztével az 1580-as évek elején került haza, ahol gyenge egészsége dacára Löwen Egyetemén és az ottani jezsuita kollégiumban lett a dogmatikus teológia és a hitvédelem tanára. Itt olyan kollégákkal dolgozott együtt, mint a barokk államelmélet és jogbölcselet klasszikusa Justus Lipsius, legnevesebb tanítványa pedig rendtársa az a Cornelius Alapide volt, aki a trident utáni biblia tudománynak lett az egyik megújítója. Lessius rövidesen egy komoly teológiai vita középpontjában találta magát. Ennek a kiváltó oka az egyetem világi pap professzorának, Michael Bajusnak a nézete állt. Bajus Szent Ágostonra hivatkozva azt állította, hogy az emberi szabad akarat az ősbűn révén teljesen lerombolódott, az ember csak Isten kegyelme révén képes üdvösségre jutni. Ehhez az üdvösséghez pusztán Isten eleve elrendelése, akarata és kegyelmi kiválasztása szükséges, magának az emberi lénynek azonban sem elfogadnia, sem visszautasítania nem lehet ezt az isteni szándékot. Ez ellen a már Róma által is kifogásolt nézet ellen lépett fel a tanári kar többsége Lessius vezetésével, más professzorok viszont Bajus mellé álltak, és pelagianizmussal vádolták meg az ő polemikus írásokban kifejtett, a szabad akarat mellett érvelő nézetét. Az ügynek annyiban volt folytatása, hogy rövidesen pápai bulla marasztalt el Bajus vitatott nézeteit, ám a Szentszék Lessius érvelésének sem adott igazat, hanem megtiltotta a további vitát ebben az ügyben. Az idők múltával azonban kibontakozott a Molina és Bányez nevével fémjelzett De Auxiliis vita a kegyelem és a szabad akarat viszonyáról, amelyben Lessius Molina és a kegyelemmel együttműködni képes emberi szabad akarat mellett foglalt állást. Ebben a vitában kezdetben Molina, Lessius és rendtársaik vesztes helyzetbe kerültek, 1607-ben azonban az ügy azzal ért véget, hogy két gyökeresen különböző kegyelemtani nézet is szabad utat kapott Rómától, egyben azonban tiltást is egymás álláspontjának további bírálatára. 1610-ben Lessius átmeneti publikációs tilalom mellett azután felszólítást kapott arra, hogy néhány a témában kifejtett tézisét tisztázza, ügye azonban rövidesen elsimult, sőt, a szerző 1615-ben egész teológiai munkásságát érintő pápai elismerést nyert. Más teológiai témákban Lessius foglalkozott a bibliai kánon hitelességének, a bibliai sugalmazottság utólagos elismerésének a hitviták idején nagyon is aktuális kérdésével, érdeklődése azonban az 1590-es évektől egyre inkább morálteológiai problémák felé fordult. Ebben a szellemben született meg Igazság és jog című nagy munkája, mely lényegében Aquinói Szent Tamás főművének a Summa Teológiának szövegéhez készített kommentár volt. Lessius ebben és kisebb etikai természetű értekezéseiben abból indult ki, hogy Tamás morális elvei érvényesek ugyan, de a modern idő követelményei szerint újraértelmezésre szorulnak. Különösen igaznak bizonyult ez a gazdasági és pénzügyi etika területén, így Lessius igyekezett a korai tők és gazdaság viszonyai között értelmezni az igazságos ár fogalmát, a ráfordítás, a kereslet, a kockázat viszonyát, tisztázni a gazdasági és hitelügyletekben. Antwerpen kereskedelmi és bankvilágának ismeretében érdekelte a biztosításnak, mint sajátos üzletágnak az alakulása, sőt igyekezett kidolgozni az üzleti kockázat és a biztosítási költség alakulása közötti összefüggéseket, azzal a szándékkal, hogy beillesse azt morálisan elfogadható tevékenységekről szóló elméletébe. A korábbi évek során is meglévő egészségi problémája azonban 1615-re oda vezettek, hogy korábbi munkái véglegesítésének szándékától is vezettetve visszavonult a tanári és tudományos tevékenységtől. Ez az időszak érdeklődésének alakulásában is fordulatot hozott, hiszen figyelme a lelkiségi témák felé fordult. Ebben a szellemben készültek el az isteni nevekről és az isteni tökéletességről elmélkedő munkái, melyek a barokk lelkiségi irodalom fontos alkotásai, és ekkor rendezte sajtó alá korábbi bölcseleti és morális témákat tárgyaló munkáit. Élete utolsó évtizedét Lessius a jezsuiták lőveni házában töltötte, a halál is itt érte 1623-ban. Máshol élt, más műfajban alkotott, de ennek a nemzedéknek volt jeles tagja, a híres egyháztörténész Cesare Baronius is. Ő az itáliai Sorában született 1538-ban, Rómában tanult, és ekkor lett Filippo Neri személyes hatására oratoriánus szerzetes, 1593-tól a közösség előjárója. A római egyetemen tanított egyháztörténelmet, de volt pápai gyóntató, majd a vatikáni könyvtár prefektusa. 1596-ban elnyerte a bíbort, az 1605-ös konklávén pedig a bíborosok kis hián őt emelték Péter székébe. Baronius vérbeli történész, levéltáros jogász volt, aki részese volt a Martyriologium Románum összeállításának, az új római breviárium kidolgozásának. Legjelentősebb vállalkozása azonban Annales Ecclesiastici címet viselő 12 kötetes egyháztörténeti szintézise volt, mely egyszerre történelemfeltáró és hitvédő célzatú írás. Ez a forrásokon alapuló mű, melynek utolsó kötete a szerző halálának évében 1607-ben jelent meg, a protestáns Matthias Flacius Illyricus munkájára, a magdeburgi centúriákra adott válasz volt, és 1198-ig dolgozta fel nagy részletességgel az egyház históriáját, megteremtő a későbbi forrás feltáró egyház történetírás alapjait. A korai barokkor, a trident körüli és utáni idők egy olyan szentet is adott ebből a nemzedékből, aki éppen 400 esztendeje távozott az élők sorából, és aki egyaránt mestere volt a lelki életnek, a bibliás szellemiségnek, a harcos hitvédelemnek, közben pedig szerzetes létére forgolódott harcmezőn és fejedelmi udvarokban, a diplomácia világában is. Guillermo Cesare de Rossi vagy Russo, vagy ahogy ma ismerjük, Brindisi Szent Lőrinc, az ismertebb nevét is adó brindisi kikötővárosban született, 1559-ben nemesi család gyermekeként. Elemi tanulmányai követően került nagybátyja házába, Velencébe. A Lagúnák városában 1575-ben lépett a kapucínusok szerzetesi közösségébe. A következő évben örök fogadalmat tett, felvette a Lorenzo Lőrinc nevet, majd Padova Egyetemén tanult teológiát. Kiválóan megtanult görögül, héberül, elsajátította a spanyol, francia, német és cseh nyelvet. 1582-ben szentelték pappá, ezt követően teológiát tanított, és hitszónokként is hírnevet szerzett magának. Hamarosan Toszkána provinciálisává választották, két esztendőn keresztül pedig 8. Kelemen pápa szándékából a római zsidók között végzett térítő munkát. Mozgalmas évek következtek. Lőrinc volt velencei és svájci tartományfőnök, a szerzetesi élet megújítója, vezető tisztségeket viselt a rend központi kormányzatában. Közben prédikált, térített, vitázott, járta az itáliai és német városokat, de ha kellett útja során, betegeket ápolt, istápolta a rászorulókat, takarított, mosogatott a rendházak konyháin. 1599-től Prágában védelmezte a katolikus hitet a protestánsok ellenében, közben pedig császári megbízatással békét közvetített a német fejedelmek között, szervezte a török ellenes koalíciót. 1601-ben elkísérte a császári hadakat Magyarországra. Élete kitüntetett pillanata volt, amikor a Székesfehérvár visszafoglalására készülő keresztény sereg vezéreit ő bírta rá a támadásra, a város kulcsának számító Csókakő melletti csatában pedig, mint egykor kapisztrán Szent János Nándor Fehérvárnál, a támadó csapatok élén haladt. A következő esztendőben Itáliába visszatérve a kapucínus rend generálisává választották. Ebben a minőségében fél Európát bejárt, a szervezet tárgyalt, vitázott, sorra alapította rendje házait Németföldön, a reformációhoz pártolt híveket vezetett vissza a katolikus egyházba. 1606-ban tért vissza Rómába, amikor is egy teológiai egyháztörténeti vita kellős közepébe csöppent. Ellenfele, aki ellen vaskos munkában sorakoztatta fel ellenérveit, korábbi barátja a renegát szervita Paulus Sarpi volt, aki művek sorában támadta a katolikus hierarchiát, a pápai hatalmat, komoly érveket adva a protestáns ellenfelek kezére. De diplomáciai feladatai is adódtak, így közvetítőként kellett fellépnie Róma és Velencia, a kúria és a tanács közötti vitában, 1609-ben pedig a Szentatya megbízottjaként Madridba kellett utaznia, hogy megjárja harmadik Fülöp spanyol királyt, a protestáns hatalmak elleni védekezés szolgáló katolikus ligához történő csatlakozásra. Küldetése sikerrel járt, a pápa nunciusként Münchenbe, Miksa bajor hercegnek, a katolikus liga vezetőjének udvarába küldte, ahonnan diplomáciai, politikai feladatai mellett a bajor és tiroli kapucínus provincia igazgatását is ellátta. Innen tért vissza 1613-ban Itáliába, Rómába, ahol írói munkája hitszónoki lelkipásztori szolgálata mellett az itáliai fejedelmek közötti békeszerzés nehéz feladata várt rá. Csak évek múltán, 1618-ban látta elérkezettnek az időt arra, hogy a kapucínusok kazertai kolostorába visszavonulva csak a szemlélődésnek, az imádságnak, kéziratai rendezésének éljen. Ám most sem nyert nyugalomra, mert nápolyi küldöttség kereste fel arra kérve, hogy személyes ismeretsége és diplomáciai tapasztalatai latba vetésével járjon el harmadik Fülöp spanyol királynál. Hatalmaskodó, zsarnoki uralmat gyakorló nápolyi alkirálya megrendszabályozásáért. Nápolyban a spanyol uralom elleni az egyház ügyének is ártó lázadás fenyegetett, így Lőrinc nem utasíthatta vissza a kérést. Bár már beteg és fáradt volt, útnak indult, és Genova érintésével érkezett Lisszabonba, ahol a király, ebben az időben már a spanyol mellett a portugál trónnak is birtokosa, színe előtt elérte az alkirály visszahívását. Lőrinc ereje azonban ekkor már végképp elfogyott. A király udvarról szállására térve 1519. július 22-én 60. születésnapján visszaadta lelkét a teremtőnek. A Villa Francai Clarisszák temetőjében helyezték örök nyugalomba, ám gazdag irodalmi hagyaték maradt utána. Művei zöme bibliai szakaszokat tárgyaló, a filológiai alaposságot a hitvédelemmel és a lelki mélységgel összekapcsoló homília. Különösen jelentősek a Teremtés könyvét és Mária üdv közvetítő szerepét elemző gondolatmenetei, de kommentálta Ezékiel próféta könyvét, és írt egy kis értekezést az ima erejéről is. Sok hitvédő irat is maradt utána, közötte a Sarpi ellen írott munka, valamint a Luther alakját és nézeteit elemző, a maga idejében kiadatlanul maradt könyve. Lőrinc életszentség hírében halt meg, a boldogok sorába 1783-ban 6. Pius pápa emelte, a szentek közé 1881-ben 13. Leó iktatta, 1559-ben pedig Brindisi Szent Lőrinc helyét 23. János pápa az egyház tanítók sorában jelölte ki. Kedves hallgatóim, időnk lejárt, Horváth Párt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.